Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 13. szemeszterének 9. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Zubkó István, az SZTE Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetének docense, az SZTE Gyógyszerész Tudományi Kar dékán helyettese, 1968-ban született Sajó Szentpéterem. 1992-ben kapott gyógyszerész diplomát egyetemünkön, ekkor kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén. 1995-ben védte meg egyetemi doktori értekezését, 4 évvel később PhD disszertációját. 2000-ben 10,5 hónapot töltött a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem gyógyszerész tudományi karán. Itt került kapcsolatba a tumorellenes szerek kutatásával. 2001-től Békési György posztdoktori ösztöndíjat, 2005-től Bólyai János kutatási ösztöndíjat nyert, 2007-ben habilitált. Szakvizsgázott klinikai laboratóriumi vizsgálatokból és gyógyszerhatástanból. 2008-tól 5 éven át vezette a Gyógyszerhatástani és Biofarmácia Intézetet. Több alkalommal nyerte a Hallgatói Önkormányzat legjobb előadója elismerését. Hazai és nemzetközi kutatási pályázatok témavezetője, tagja számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek, kutatási területének középpontjában a természetes vegyületek és szintetikus analógiák tumorellenes hatása áll. Intenzív együttműködést épített ki a hazai és külföldi munkacsoportokkal. Több nemzetközi és hazai konferencián tartott felkérésre előadást. Felkérem dr. Zubkó István docens urat, tartsa meg előadását.
Igen, tisztelt hallgatóság, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Ha gyógyszerekkel, gyógyszerkutatással kapcsolatban szeretnék tájékozódni, akkor rögtön az elején célszerű néhány alapvető fogalmat tisztázni. A két legfontosabbat látjuk az ábrán, a hatóanyag és a gyógyszerkészítmény. A hatóanyag egy legtöbbször kémiai értelemben definiált anyag, jellemzően valamilyen por, ami definíció szerint egy rá jellemző hatást gyakorol az élő szervezetre, megváltoztatja annak működését, csökkenti a vérnyomást, csökkenti a fájdalomérzetet, vagy elernyezti a légzőutak, légutak görcsét. Ezzel szemben a gyógyszerkészítmény egy felhasználásra kész gyógyszerforma, lehet egy tabletta, egy kapszula, vagy egy porinhaláció, ami tartalmazza egyrészt a hatóanyagot, másrészt olyan segédanyagokat, amelyeknek önálló hatásuk nincs, ám módosíthatják a hatóanyag hatását, annak intenzitását, még inkább annak időbeliségét. Jellemző, hogy hatóanyagból körülbelül 7000-et tartunk számon, a világ fejlettebb felén ennek körülbelül az egyharmadát használjuk, még gyógyszerkészítményből csak Magyarországon körülbelül 16000-et regisztráltak. Egy kultúra gyógyszerkincse jellemző az adott kultúrára, és már a nagyon korai kultúrákban is megpróbálták valahogy rendszerezni a gyógyszerkincset. A legelső fennmaradt ilyen feljegyzés egy mezopotámiai feljegyzés, közel 5000 éves, és ez körülbelül 1000 döntően növényi gyógyszerkészítmény leírását tartalmazza. De nem sokkal kevesebbet tartalmaz a kissé fiatalabb Ébersz papírus is, és a többi nagy ókori kultúrában is megtaláljuk ezek megfelelőjét. Felvetődhet a kérdés, hogy ezek a gyógyszerválasztékok mennyire racionálisak, a mai tudás fogalmai szerint tudományosan mennyire megalapozottak. A legelső mezopotámiai listában olyan növények szerepelnek, ami alapján azt kell mondjuk, hogy nagyon is megalapozottak. Ebben a listában ott találjuk a mákot, Papaver somniferum, amelyből néhány ezer évvel később izolálták a morfint, amit azóta is használunk, És ott találjuk benne azokat a növényeket, amelyeket a mai napig gyógynövényként használunk. Ilyen az európai ciprus és az édesgyökér. Tehát nagyon is racionális tudás mentén rakták össze annak idején ezeket a gyógyszereket tartalmazó listákat. Ebből az látszik, hogy az emberiség gyógyszerkészlete évszázadokon át a természetes készítményekre épült, döntően növényi preparátumokra. Az első jelentős váltás a 19. század elején történt, ekkor jelentek meg a még növényi eredetű hatóanyagok, de már kémiailag tiszta formában. Az első olyan hatóanyag, ami gyógyászati felhasználásra tiszta formában rendelkezésre áll, a morfin volt, de nagyjából ebben az időszakban vált elérhetővé az azóta is nélkülözhetetlen atropin, a kinin és más hasonló nagy jelentőségű alkaloidok. A következő nagy váltás pedig egy évszázaddal később, a 19.-20. század fordulóján történt, amikor is megjelentek a szintetikus hatóanyagok. Az első terápiásan elérhető szintetikus hatóanyag a Bayer-féle aszpirin volt, az acetilszalicilsav. Azt nem sokkal később követték a barbiturátok, és innentől kezdve folyamatosan jelentek meg a terápiás eszköztárban a szintetikus vegyületcsoportok. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a mai gyógyszerkészletünket a szintetikus hatóanyagok uralják, de ez a világ fejlettebb felére érvényes. Egy WHO becslés szerint a globális populáció körülbelül 65%-a ma is növényi eredetű készítményektől, kombinációktól várja a gyógyulást, ha megbetegszik. Érdemes megnézni azt, hogy a mai gyógyszerkincs eredet szerint hogyan oszlik meg. A szerzők rendszeresen áttekintik az újabb hatóanyagokat, és egy legutóbbi felmérésben azt találták, hogy az utóbbi 3 évtizedben terápiába megjelent hatóanyagok így oszlottak meg. Tehát egy körülbelül 6%, nem sok, természetes eredetű vegyület, döntően növényi eredetű hatóanyagok. Elenyésző az úgynevezett botanikai készítmény, a nem tiszta vegyület, hanem valamilyen növényi kivonat, és az összes többire mondhatjuk azt, hogy szintetikus, tehát a hatóanyagkészlet nagy része ilyen. Egy másik olvasatban viszont egészen más képet fogunk kapni, ugyanis a hatóanyagkészlet körülbelül 1/3 közeli származéka egy természetes vegyületnek, és összesen egy további körülbelül 1/3 szintetikus ugyan, de olyan szintetikus, aminek tervezésekor egy természetes molekula elemet használtak fel, egy természetes molekula mintájára készült ez az új hatóanyag. Így a maradék körülbelül 1/3 az, ami nem vezethető vissza semmiféle természetes molekulára, tehát azt mondhatjuk, hogy a mai gyógyszerkincsünk körülbelül 2/3 vagy természetes eredetű, vagy természet által inspirált vegyület. Ha egy-egy hatástani csoportot nézünk, például antiinfektív szerek, antibiotikumok és hasonlók, vagy tumorellenes szerek, akkor még nagyobb arányt találunk. Tumorellenes szerek esetében ez az arány megközelíti a 80%-ot. Vajon miért lehet ez így? Mi lehet az oka annak, hogy a természetes vegyületek ennyire közel állnak a hatóanyagokhoz? Meg lehet-e ezt a tulajdonságot valahogy határozni? Ki lehet-e számszerűen fejezni? Nem könnyű, de megpróbálták. Összehasonlítottak több mint 5000 eredettől függetlenül valamikor használt hatóanyagot, és több mint 10 000 gyógyszerként nem használt természetes vegyületet. Azt találták, hogy ezek a molekulák nagyon sok tekintetben hasonlítanak egymásra. Viszonylag közel áll egymáshoz a molsúlyuk, a molekula méretük, a logP érték, a lipidoldékonyságot fejezi ki, ebben sem találtak lényeges eltérést. Nincs jelentős különbség a molekulán belül található hidrogén donorok száma és az oxigén atomok száma között. Egy markáns eltérést találtak, a hatóanyagok általában több nitrogén tartalmaznak, mint a természetes vegyületek. De az igazán meglepő eredmény az alsó sorban látható. A Lipinski szabály egy utóbbi évtizedekben bevezetett, gyógyszerkutatásban alkalmazott törvényszerűség, gyógyszerjelöltek szelektálására használják, és ilyen kémiai, fizikokémiai paraméterekre ad meg egy-egy határértéket, és ha az adott molekula ezen belül van, minden egyes ilyen feltétel teljesít, akkor azt mondjuk, hogy az a molekula gyógyszerszerű, függetlenül a tényleges hatásától. Természetesen az nem meglepő, hogy a hatóanyagok 90%-a megfelelt ennek a szabálynak, gyógyszerszerű volt, hiszen ezek hatóanyagok. Az viszont nagyon meglepő volt, hogy a természetes vegyületek is 88%-ban gyógyszerszerűek voltak, tehát ezek nagyon közel állnak egymáshoz. Úgy tűnik ezek alapján, hogy a természetes vegyületek valamiféle privilegizált szerkezetek. Az már egy régi megfigyelés, hogy ha szintetikus anyagokból indul ki egy gyógyszerfejlesztés, akkor körülbelül 10 000 molekulából lesz a végén egy törzskönyvezett gyógyszer. Ha ugyanezt természetes vegyületekből próbálják, akkor 100 ilyen vegyület kell egy gyógyszerhez, a kettő között van egy két nagyságrendnyi különbség. Tehát ennyivel nagyobb esélye van egy természetes vegyületnek arra, hogy valamikor a gyógyszertárak polcára fog kerülni. Ezek a növényi vegyületek, amik ilyenkor számításba jönnek, úgynevezett szekunder metabolitok. Másodlagos metabolitok, attól másodlagosak, hogy a növény közvetlen életfunkciójához, fennmaradásához, szaporodásához nem nélkülözhetetlen. Ezek az anyagok általában jellemzőek a növényre vagy növénycsaládra, igen változatosak. A legfontosabb csoportjaik az a nitrogén tartalmazó alkaloidok és a nitrogénmentes terpenoidok. A funkciójuk nagyon sok esetben nem ismert, de úgy tűnik, hogy a növény számára védelmet jelentenek állati kártevők, növényevő állatokkal szemben. És egyfajta szelekciós előnyt jelentenek. Hogyha az a funkciójuk, hogy a növényben ők valamilyen hatást gyakoroljanak egy állati szervezetre, akkor egyáltalán nem meglepő az, hogy magasabb rendű állati szervezetekre vagy az emberi szervezetre is hatást fognak gyakorolni. A növényvilágban rejlő aktív hatóanyagok jelentősége nem abban áll, hogy őket magukat bevezetik a terápiába. Ilyenre is nagyon sok példa van, ilyen a morfin, az atropin, és még nagyon sokáig sorolhatnánk. Sokkal inkább jelentősek ők, mint modellvegyületek. Egy kiindulási alap, amit kémiai optimalizálással sokkal jobb, hatékonyabb vagy biztonságosabb vegyületté vagy vegyületcsaláddá lehet fejleszteni. Néhány példát látunk az ábrán. Az ammi visznága egy egyiptomi gyógynövény, amit görcsoldóként használtak. A hatásért felelős tartalomanyag a kellin, aminek mintájára elkészült elsőként a nátrium kromoglikát, ami a mai napig az aszma ellenes terápia egyik alapvegyülete. A galega, az orvosi kecskeruta tartalmazza a galegint. Ő csökkenti a vércukorszintet, de nem annyira, mint a belőle annak mintájára szintetizált metformin, amit a mai napig használunk diabétesz kezelésére. Vagy a már említett mágban a morfin mellett van egy másik alapvető alkaloid, a papáverin, ami nem elég megbízható hatású ahhoz, hogy terápiába kerüljön. De a belőle származtatott verapamil volt az első kálciumcsatorna blokkoló, a mai napig használjuk vérnyomás csökkentésére, szívritmus zavarok kezelésére, illetve ennek a papáverinnek egy nagyon közeli rokona a drotaverin, ami a NOSPA hatóanyaga. Az ábrán külön nem látszik, de minden egyes ilyen első szintetikus molekula mögött van egy további sorozat, tehát ezekből jellemzően egy-egy hatástani csoport nőtte ki magát. Ha végig gondoljuk a farmakológia fejezeteit, nagyon nehéz olyan hatástani csoportot találni, aminek a születésekor nem volt ott egy természetes molekula, nem annak mintájára keletkeztek az analógok. Egészen biztosra vehetjük azt, hogy ez a fajta gyógyszerfelfedezés még nem zárult le. Ezt onnan lehet tudni, hogy a magasabb rendű, ilyen szekunder metabolitokat felhalmozó növényfajok számát ma 250 000-re becsülik. Ennek az óriási növényvilágnak a farmakológiai vizsgálatát mindössze 6%-ban végezték el, és ebbe már beleszámoljuk azt, amikor egy nagyon egyszerű vizsgálat történt, tehát szó sincs komoly farmakológiai feltárásról, és fitokémiai vizsgálat is csak mintegy 15%-ban történt, ennyi növényről tudjuk, hogy miféle szekunder metabolitokat halmoznak fel. Továbbra is nyitva maradt a kérdés az, hogy pontosan miért hat a természetes vegyület jobban az élő szervezetre, vagy nagyobb eséllyel. A választ minden bizonnyal a fehérjékben találjuk meg, ugyanis a gyógyszerhatásnak alapvető feltétele az, hogy a hatóanyag az kötődjön a szervezet valamelyik fehérje molekulájához. A fehérjék számát felbecsülni is gyakorlatilag lehetetlen. Úgy gondoljuk, hogy az emberi szervezet 10 000-es nagyságrendű fehérjét tartalmaz, talán a 30 000 van legközelebb az igazsághoz, és ha ezt a számot beszorozzuk a fajok számával, akkor egy kezelhetetlenül nagy számot kapunk, tehát ezzel nem tudunk dolgozni. Ha viszont eltekintünk a pontos részletektől, a fehérjék aminosav sorrendjétől, és csak a hasonló fehérjéket gyűjtjük össze, illetve a fehérjék térszerkezetét vesszük alapul, akkor egy jóval szerényebb változatosságot fogunk látni. Az ábrán egy minden élőlényben előforduló anyagcsere enzimet látunk, ez a piros szőlősav kináz, jól látszik, hogy 3 különböző funkcionális egységből áll a maga a fehérje, és egy-egy egységen belül, ha egy vagy 2 aminósavat kicserélünk, megváltoztatunk, akkor nagy valószínűséggel a teljes fehérje térszerkezete, funkciója nem fog jelentősen megváltozni. Ha ezekre a hasonló fehérjékre koncentrálunk, akkor azt találjuk, hogy az élővilág teljes fehérje tartalma belefér körülbelül 4 000 szupercsaládba, ha pedig az aminosav szekvenciától teljesen eltekintünk, csak a térszerkezetet vesszük alapul, akkor körülbelül 1700 féle fehérje térszerkezet létezik. Ezek alapján nem meglepő, hogyha egy növényi vegyület, egy növényben keletkezett, egy ott jelenlévő fehérje által, akkor nagy eséllyel annak affinitása lesz mindazon fehérjékhez, ami ahhoz hasonló térszerkezetű. Az ábrán egy hormonhatás közvetítésében résztvevő enzim, a foszfolipász C, hát szerkezeti diagramját látjuk. Emberi szervezetben ez az enzim 6 módosulatban fordul elő. Jól látszik, hogy ez a 6 módosulat ugyanazokból a szerkezeti elemekből épül fel. Ezek száma változhat, egyik-másik szerkezeti elem, domén ki is maradhat, de a fehérjék egymáshoz nagyon fognak hasonlítani. És legfelül ennek az enzimnek a növényi megfelelőjét látjuk, és az látszik, hogy ennek is a szerkezete nagyon hasonló. Ha tehát egy növényi anyag affinitást mutat ehhez az enzimhez, akkor igen nagy valószínűséggel ehhez is fog kötődni, és elég életszerű az, hogy a többi hasonló szerkezetű enzimen is létrehoz valamilyen hatást, tehát hatást fog gyakorolni a magasabb rendű állati szervezetre is. Mindennek a gyakorlati jelentőségét felismerve az amerikai rákutató intézet az 50-es évek közepén kezdte az első olyan tudományos programot, amelyben növényi mintákat szkríneltek azzal a céllal, hogy újszerű hatóanyagot találjanak. Először tiszta hatóanyagokat, utána bevonták a vizsgálat sorozatba a növényi mintákat, kivonatokat is, és mindezt 100 000-es nagyságrendben. Igen, sikeresnek bizonyult ez a program, ennek az első kézzelfogható eredménye volt a vinca alkaloid család, amit egy madagaszkári virágból, a rózsametingből izoláltak. Itt az a helyzet állt elő, hogy mind a természetes vegyületek, vincristin, vinblastin, mind pedig annak közeli szerkezeti rokonai, például a vinorelbin eljutottak a terápiáig, és a mai napig nagyon gyakran használt tumorellenes szerek. Egy későbbi felfedezés a Podophyllum peltátumból indult, ez az amerikai indiánok gyógynövénye, ami tartalmazta a podophyllotoxint. Ő nem volt alkalmas közvetlen gyógyászati bevezetésre, de az ő szerkezeti rokonai egy külön hatástani csoportot képeznek, és a mai napig használatosak. És a szűrőprogram talán legsikeresebb, legnagyobb horderejű eredménye Az amerikai tiszafa egyik tartalomanyaga, ez a paklitaxel, taxol néven került a terápiába. A szerkezete eléggé összetett, valószínű ennek tudható be az, hogy már a 60-as évek végén felismerték a molekulát, a hatását is, de csak 92-ben lehetett belőle gyógyszer, amikor bevezették, forradalmasította a nőgyógyászati tumorok kezelését. A növényvilágból szerzett tapasztalatokon okulva néhány évtizeddel később az érdeklődés kiterjedt a tengerek élővilágára. Az a filozófia van a kiterjesztés mögött, hogy alapvetően más a környezet, tehát akkor az itt élő élőlények, növények vagy növényszerű állatok egészen más tartalomanyagokat fognak felhalmozni, amiket minden bizonnyal érdemes kipróbálni hatóanyag jelöltként. Ez az az időszak, a 60-as évek, amikor elterjedt a scuba diving, a biztonságos merülési technika, tehát ekkor lehetett rendszeresen mintákat gyűjteni. És még a 60-as években megtörtént az első igen nagy horderejű áttörés. Ez a szivacs a Karib-tengerben él, és ebből izolálták a spongouridint. A spongouridin a természetes RNS alkotó elem uridin közeli rokona, még az uridinben ribóz a cukorkomponens, ebben arabinóz, és az egyik OH csoport más térállást vesz fel. Ez a felfedezés megdöntött egy addig élő tudományos dogmát. Ez a dogma úgy hangzott, hogy a DNS-RNS szerkezeti elemeket, a nukleozidokat nem érdemes megváltoztatni, gyógyszerként kipróbálni, mert ők gyógyszerhatást biztosan nem hordoznak, ők csak mind DNS-RNS építő elemek játszanak szerepet az élőlényben. Márpedig ez a vegyület igen potens tumorellenes szernek bizonyult, ami megdöntötte ezt a korábbi tudományos elképzelést, és természetesen azonnal elkezdtek igen változatos szerkezeti analógokat építeni. A szerkezeti analógok építésekor azt vették figyelembe, hogy az építő elemeken ennek az 5-ös és 3-as helyzetű hidroxil csoportnak van óriási jelentősége, mert ezeken keresztül fog felépülni az RNS lánc egy-egy foszforsavval, illetve a DNS lánc is, abban ez az OH csoport hiányozni fog. Na most, ha ezen a molekulán bármit változtatunk, például a spongóridinben más térállást vesz fel az egyik hidroxilcsoport, akkor az RNS szintézisét végző enzimek bénulni fognak, nem látják el a funkciójukat, maga az RNS szintézis fog megállni, ezzel a tumor növekedése is meg fog állni a sejtosztódás. Hát ezek alapján mára egy egész vegyület csoport szelektálódott ki, ezek mind-mind a spongouridin mintájára keletkeztek, ezeket hívjuk ma tumorellenes antimetabolitoknak. Ez a történet itt nem ért véget, mert az is kiderült, hogy egyszer akkor is működhet, ha egyáltalán nem tartalmaz cukoregységet. Itt látjuk az aciklovírt, ez vírusellenes szer. Ez a herpeszvírus és herpeszvírus rokon vírusok DNS szintézisét fogja gátolni. Nagyon szellemes a mechanizmusa, úgy néz ki a dolog, hogy ez az 5-ös helyzetű hidroxilcsoport még megvan, tehát ez a vegyület még be tud épülni a DNS láncba, a vírus DNS láncába, de mivel nincs a molekulán másik hidroxilcsoport, a következő nukleozidelem már nem tud tovább épülni, tehát a DNS lánc épülése itt lezárul. Ezt a mechanizmust hívják lánc terminációnak, és ezt használja ki a legtöbb herpeszvírus ellenes szer, illetve ennek mintájára születtek meg ezek a HIV vírus ellenes szerek, amelyek a 90-es évek közepén lehetővé tették a hatékony antiretrovirális terápiát. Ezek közül első volt a zidovudin, őt a mai napig kombinációkban használják. És az első olyan hatóanyag, ami a tengerekből származik, és változatlan formában jutott el a terápiáig, az a trabektedin. Ez egy karib tengeri zsákállatnak a tartalomanyaga. Látszik, hogy egy igen bonyolult szerkezetű anyag. Nagyon nehéz volt megoldani a szintézisét. Ma az ipari méretű szintézise mikrobiológiai úton történik. Amíg ez nem volt megoldva, addig egy tonna állatot dolgoztak fel 1 gram hatóanyag érdekében, és a klinikai kipróbálásokhoz körülbelül 5 gram hatóanyagból lehetett kiindulni. Ezt 2007-ben törzskönyvezték, azóta is használják. Ezt a logikát továbbvéve eljutottunk az utóbbi 2 évtizedben a különleges élőhelyek élővilágáig. Ezeket hívjuk extremofil élőlényeknek. A különleges élőhely bármilyen lehet, olyan élőlények, leggyakrabban mikroorganizmusok vagy alacsonyabb rendű növények, ami szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat kedvelnek, nagy sótartalmat kedvelnek, elviselik a nehéz fémet, nagy nyomáson élnek, nagyon savas vagy bázikus milliót kedvelik. Itt is az a filozófia, hogy ha ezek szélsőséges, különleges helyzethez alkalmazkodtak, akkor valószínű különleges tartalomanyagokat fognak felhalmozni, amit hát hiba volna nem kihasználni. Ez a irányzat jóval később indult el, nagyon fiatal még, így ennek keretében elkészült, használt gyógyszer még nincs, de rengeteg gyógyszer jelölt van. Az egyik, hát talán legelőrehaladottabb állapotban lévő molekulacsoport, ez a két terpenoid, amit egy savas, nehéz fémet tartalmazó vízből izolált gomba halmoz fel magába, tumorellenes hatást mutat. És az új hatóanyagok mellett van egy egészen másik stratégia a gyógyszerkincs bővítésére. Ezt mondhatjuk hatóanyag újrahasznosításnak. Itt arról van szó, hogy egy megismert, már bevált hatóanyaghoz találunk egy új felhasználási területet, egy új indikációt. Nagyon hatékony ez a fajta gyógyszerkutatás, hiszen a molekulát már ismerjük, már kipróbáltuk, ismerjük a toxicitását, tehát rengeteg vizsgálatot nem kell újra elvégezni. Ha a hatóanyagot új gyógyszerformába inkorporálják, akkor azt reformulálásnak tekintjük, ha pedig az eredeti formában alkalmas egy új betegség kezelésére, akkor újra elhelyezzük a gyógyszerpalettán, ez lenne a repozicionálás. Rengeteg ilyen példa van, én kettőt mutatnék, a már ismert taxol. Amellett, hogy rendkívül fontos tumorellenes hatású, van egy egészen más effektusa. Az ábrán egy stentet látunk, ez az a fémháló, amit katéterrel felhelyeznek az érszűkületbe, és felhelyezés után ez fogja nyitva tartani az eret, például egy koronáriát. Az derült ki, hogy ha a fémháló felszínére ráviszik a taxolható anyagát, akkor a beültetést követő 1 évben sokkal ritkább lesz az újbóli elzáródás, tehát növeli a beteg életkilátásait. Egészen más indikáció, gyakorlatilag független a tumorellenes hatástól. Úgy gondolom, a legismertebb gyógyszerek egyike. Itt ez az indikáció váltás 2-szer történt meg eddig a gyógyszer pályafutása során. Az egyik a fejlesztés során. Ugye ő lenne a Viagra, a hatóanyaga a sildenafil, amit a 80-as években vérnyomás csökkentőszerként és antianginásszerként fejlesztettek. Akkor már ismerték a hatásmechanizmusát, ő egy foszfodiészteráz gátló. Ha a foszfodiészteráz bénul, akkor a sima izomnak relaxálni kell, ezt várjuk tőle. Egy sima izom relaxáció pedig, ha az érfalban történik, akkor a vérnyomás csökkenése várható. A klinikai vizsgálatok során ez a vegyület viszont megbukott. Tehát vérnyomást nem csökkentette elég hatékonyan, ugyanakkor a kísérletbe vont alanyok, a férfi betegek jelezték, hogy arra nem jó, de ő még akkor is szívesen használná. Erre figyeltek fel, és ebből lett az első korszerű afrodiziákum, ezt 98-ban törzskönyvezték. Azóta ez egy kifejezett sikergyógyszer lett. Tehát itt a mellékhatásból lett egy fő indikáció. Később arra figyeltek fel, hogy igaz, hogy generalizáltan nem csökkenti a vérnyomást, de keringésen belül egyes területekre mégiscsak hat. Így a fő indikáció mellett csökken a kisvérköri nyomás is, tehát jóval később, 2005 körül bevezették ugyanazt a hatóanyagot kisebb dózisban, más néven, hogy ne zavarja a betegeket, és folyamatos szedés mellett kisvérköri hipertóniában. Ma ennek a hatóanyagnak ez a két hivatalos indikációja van. Egy-egy hatóanyag indikációja nagyon gyakran bővül nem hivatalos formában. Ez lehet egy teljesen jóhiszemű, úgynevezett offline vagy off-label indikáció, amikor nem tüntetik fel, mert nincsenek ide vonatkozó klinikai vizsgálatok, de az alkalmazó szakemberek tudják, hogy megbízható a szer. Időnként illegális is lehet, például ezt a sildenafilt is használhatják doppingszerként, és időnként teljesen bizarr indikációkat lehet találni. Erre a Viagrára írták le azt, hogy még a növényekre is hat, tehát ha a vázába teszik, akkor a vágott virág tovább marad friss, ha pedig zöldséget, gyümölcsöt kezelnek vele, akkor az is tovább őrzi meg a frissességét. Így első ránézésre ez akár egy tudományos tréfának is tűnhet, ez egy nagyon jó nevű labban jelent meg. Valójában nagyon is komoly a dolog, és megvan a mechanizmusa is. A növényekben is ott van a foszfodiészteráz 5, és azokban a növény érését fogja koordinálni, és ha bénítjuk, akkor ez az érés fog lelassulni, és lassabban fog beérni a gyümölcs, vagy lassabban fog elfonyadni a virág. Hát mindezek alapján úgy tűnhet, hogy a gyógyszerfejlesztés elég egyszerű dolog, mert mindenfelé lehet találni hatóanyagokat, növényekbe, tengerekbe, azok kifejtenek valamilyen hatást, amit aztán terápiásan ki lehet használni. Valóságban ez természetesen sokkal körülményesebb. Ez az ábra ezt foglalja össze, a gyógyszerfejlesztés ilyen rögös úton történik, tehát egyrészt a teljes periódus az 10, akár 17 év is lehet. Ez időben nagyon szorosan struktúrált. Tehát van egyszer egy preklinikai fázis, gyakorlatilag ez az állatkísérleteket jelenti. Ha itt minden követelménynek megfelel egy gyógyszerjelölt, akkor tovább lép a klinikai fázisba. Itt három fázisban egyre nagyobb beteganyag önkéntesek kapják meg a szert, és hogyha mind a három klinikai fázison megfelelt a szer, akkor kerülhet sor a törzskönyvezésre. A résztvevők száma, csak a kezelt önkéntesek, azok ezres számban képzelendők el, és mindez belekerül körülbelül 1-1,5 milliárd dollárba. Tehát ez egy nagyon szigorúan szervezett folyamat. Nem volt ez mindig így. Az utóbbi fél évszázadban körülbelül két alkalommal változtak meg azok a szempontok, ami alapján egy gyógyszerfejlesztésben meghozzák a stratégiai döntéseket. Mik ezek a szempontok? Természetesen hatékonyság. Hatékonyság alapvető elvárás, enélkül nincs gyógyszer. Ez mindig is fontos volt. A biztonság is alapvető szempont, és mindig is fontos volt, de a 60-as évek közepén ez a szempont a korábbiakhoz képest felértékelődött, majd pedig lenne a 90-es évek ezredforduló körül történt a következő ilyen paradigmaváltás, ott pedig a farmakokinetikai viselkedés értékelődött felül. A farmakokinetika alatt a hatóanyag szervezeten belüli mozgását és a hatás időbeliségét értjük. Nagyon tanulságos megnézni, hogy milyen tényezők vezettek ehhez a két paradigmaváltáshoz. Az első ilyen váltás oka nagyon pontosan definiálható, ez egy darab hatóanyag volt, talidomid, 57-től 62-ig volt gyógyszerként forgalomban. Hatásai altató, nyugtató, szorongás csillapító, antiemetikus, hányás csillapító, és kifejezetten ajánlották terhességi rosszul létre, terhességi hányingerre. Miért történhetett ez meg? Azért, mert abban az időben teljesen evidens volt, hogy egy hatóanyag befolyásolja az élő szervezet működését. A kifejlődését, szerkezetét biztosan nem. Így gondolták. Természetesen tudjuk, hogy nem így történt. Világviszonylatban körülbelül 10 000 malformáció történt. Ha kismama használta ezt a kontergánt, akár egy dózis is ilyen végtag fejlődési rendellenességhez vezetett, a hosszú csöves csontok vagy nem fejlődtek ki rendesen, vagy teljesen elmaradtak, és ilyen fókakezű fokoméliának hívják az állapotot. Ilyen újszülöttek láttak napvilágot. Mi történt? Itt látjuk a hatóanyag szerkezeti képletét, a talidomid egy racém vegyület, tehát egy tükörképi pár keveréke, és nagyon gyakori az, hogy az ilyen tükörképi párok különböző hatásokat hordoznak, vagy csak az egyik hatásos, vagy akár el is térhet a két hatás. A talidomidra éppen úgy néz ki a dolog, hogy az egyik módosulat, az R, felelős ezekért a hatásokért. Tehát ő fejt ki altató hatást, antiemetikus hatást, és így tovább. Az S módosulat pedig felelős ezért a toxikus hatásért, ő okozta a fejlődési rendellenességet, úgy mondjuk ezt, hogy teratogén hatású volt. Ez alapján kézenfekvő az elképzelés, hogy adjuk be csak az egyiket. Ez a gyógyszerfejlesztés ma egyik legintenzívebb formája, amikor optikailag aktív vegyületeknek csak az egyik módosulatát adjuk be. Itt éppen nem működik. Nem működik azért, mert elő lehet állítani az egyik módosulatot, de a szervezeten belül ez egymásba át fog alakulni, tehát amint a beteg használja ezt, azonnal ki fog alakulni odabent, mind a kettő. Ez alapján azt mondhatnánk, hogy erről a hatóanyagról, mint nyugtatóról le kell mondani. Ám kiderült, hogy ez a másik borzalmas hatása hogy jön létre. Ez az S-módosulatú talidomid gátolja az új érfal kialakulását. A magzatban az új érfal kialakulása igen érzékeny a végtagokban, és ha ott ez gátlódik, akkor megáll a végtag fejlődése, és ez volt az oka a malformációnak. Felnőtt szervezetben viszont egy esetben történik új érfal kialakulása, ez a tumort ellátó ér. És ha ezt is gátoljuk, akkor az egy nagyszerű tumorellenes vegyület lehet, tehát ma használjuk a talidomidot, nagyon szigorú, nagyon kontrollált körülmények között tumorellenes céllal, illetve ennek születtek analógiai már kifejezetten ebbe az irányba. És még egy következmény, ami a mai napig érezteti hatását, a biztonság. Az ábrán azt látjuk, hogy angliai adatok szerint egy gyógyszer kifejlesztéséhez mennyi időre volt szükség. Az látszik, hogy a 60-as évek elején, közepén 2 év, vagy még annál is kevesebb. Ez mai mércével teljesen irreális, és ekkor jöttek be az egyre szigorú biztonsági vizsgálatok, és körülbelül másfél évtized alatt eljutottunk a ma is életszerű körülbelül 10 éves periódushoz. A következő, a 90-es évek ezredforduló körüli paradigmaváltás esetében pedig olyan tényezők, fejlődések estek egybe, amelyek külön-külön is alapvetően befolyásolták a gyógyszer kutatást. Az egyik a humán genom feltárása. Ez 2001-re tehető. Ekkor az derült ki, hogy a humán genom körülbelül olyan 10,5 ezer gént tartalmaz, ami kevesebb, mint amennyit gondoltak, és ez a 10,5 ezer gén körülbelül 30 ezer fehérjét kódol. Ennyi fehérjénk van. Innentől kezdve minden egyes fehérjét támadáspontként, targetként tarthatunk számon, tehát egy óriási bővülés van jelen, akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a ma használt gyógyszerkincs körülbelül 500 fehérjén hat. Megjelentek olyan farmakológiai vizsgáló módszerek, aminek a sebessége, hatékonysága többszörösen felülmúlja a korábbi módszerekét. Ezek ilyen műanyaglemezeken, mikropléteken történnek, és a korábbi grammos, milligrammos anyagmennyiség helyett mikrogrammnyi anyagmennyiségeket igényelnek. Ezek automatizálható rendszerek, tehát már nem is vegyületeket, hanem vegyületcsoportokat, könyvtárakat vizsgálnak. Egy-egy ilyen könyvtár ezres, tízezres nagyságrendű elemet tartalmazhat. Ez korábban elképzelhetetlen volt. Természetesen ilyen gyors farmakológiai vizsgálatot csak úgy tudunk életben tartani, ha van tesztanyag. És véletlenül éppen akkor jelent meg a kémiának egy olyan ága, a preparatív módszer, amely lehetővé teszi azt, hogy egyszerre ne egy vegyületet, hanem egy egész könyvtárat hozzanak létre kémikusok, ez lenne a kombinatórikus kémia. Mi következett ebből? Ebből az következett, hogy ebben az időszakban felhalmozódtak a gyógyszer jelöltek preklinikai stádiumban, mert ezek a módszerek nagyon gyorsan haladtak, a klinikai vizsgálatokat viszont nem lehet felgyorsítani, azt önkénteseken, betegeken a hagyományos módon végig kell csinálni. És nagyon nehéz volt eldönteni azt, hogy melyik gyógyszer jelöltet vigyük tovább klinikai fázisra. A klinikai fázisban az elbukás nagyon gyakori oka a farmakokinetikai viselkedés, tehát nem úgy viselkedik a vegyület, ahogy elvárjuk. Mit jelent ez? Nem szívódik fel, nagyon gyorsan kiürül, toxikus metabolitja képződik, vagy valami ilyesmi. És ekkor jelentek meg azok a technikák, amelyekkel állatkísérletek nélkül, vagy nagyon egyszerű állatkísérletekkel, de megjósolható a farmakológiai viselkedés. Tehát ha van mondjuk egy tucatnyi alkalmasnak tűnő vegyületünk, abból ki tudjuk választani azt, amelyik a legalkalmasabb farmakokinetikai viselkedés mutatja, ezért értékelődött fel a farmakokinetika hát ebben a periódusban. Ha a gyógyszerkutatás ennyire szorosan regulált, ennyire tervezett folyamat, akkor felvetődik, hogy mekkora rész jut ebben a véletlennek, a szerencsének, az intuíciónak. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen szorosan regulált folyamatban ennek nincs helye. Ugyanakkor a nagy farmakológiai felismerésekben pedig mindig ott találjuk a véletlen felfedezést, a nagyszerű szerencsét. De ezzel óvatosan kell bánni, mert az ilyen nagy felfedezésekben rejlő véletlen, az nem a vak szerencse. Ez nem ugyanaz a szerencse, amiben a hallgató bízik, amikor egyharmadi tétel átnézése után jön vizsgázni. Ez olyan szerencse, amire azt mondják, hogy a kitartó munkához és a felkészültséghez társul. Erre mondta Pasteur, hogy a szerencse a felkészült elméket kedveli. Van erre egy közhasználatú angol kifejezés. Én úgy tudom, nem fordítható. Ez a serendipity. A kifejezést először egy angol író 18. században használta. Ő ázsiai meséket gyűjtött, és így jutott hozzá egy történet Serendip hercegeiről. Serendip Ceylon szigetének a régi arab neve. A mese szereplői pedig kalandjaik során folyamatosan kerestek valamit, és mindig valami más találtak meg. És ami ehhez vezetett, azt hívta ő Serendipitynek. Tehát a legkevésbé sem véletlen vak szerencse, sokkal inkább egy kutatói alkalmasság, egy képesség annak felismerésére, hogy a nem várt eredmény, vagy a várt eredménynek ellentmondó kísérleti adat az nem kudarc, az sokkal inkább lehet a kezdete valami újszerű felismerésnek. Ilyenekre mutatnék néhány példát a következőkben. Az első ilyen, szerintem részben közismert felfedezés az inzulin története. 1800-as évek végére vezetjük vissza a történetet, amikor két német orvoskutató a hasnyálmirigy emésztési funkcióját akarta vizsgálni. Ezért távolított el kutyából hasnyálmirigyet, és azt tapasztalták, hogy az állatok ezt nagyon rosszul viselik, tehát egyrészt nagyon lesoványodtak, megbetegedtek, és ami feltűnt, az a vizeletük vonzotta a legyeket, jöttek rá a legyek. Innentől kiderült, hogy cukor van benne, tehát előállítottak egy olyan állatot, ami mutatja a diabétesz összes tünetét, gyakorlatilag megcsinálták a diabétesz kísérletes modelljét. Nem ezt akarták, ez lett belőle. 20-as években folytatódik a történet, amikor a jól ismert kanadai páros Banting és Best ilyen kutyák anyagcseréjét helyreállította egészséges kutyák hasnyálmirigy kivonatával. Ez volt 21-ben, gyakorlatilag meggyógyultak a kutyák. Az első gyógyászati alkalmazás egy évvel később, 22-ben történt, ez már borjúból készült hasnyálmirigy kivonattal, és egy évvel később, 23-ban a három főszereplőből kettő megkapta a Nobel-díjat ezért, Nincs másik olyan eset, amikor a felismerés, az alkalmazás és az elismerés ennyire közel áll egymáshoz. Ekkora horderejű volt ez az esemény, és ezt már akkor is felismerték. A következő ilyen nagy felismerés a penicillin története. Én úgy gondolom részben ez is közismert. Alexander Fleming angol mikrobiológus volt. Az ő egyéni látásmódjára nagyon jellemző, hogy még a penicillin történet előtt volt egy másik felismerése, 22-ben felismerte a könny antibakteriális hatását. A saját könnyét vitte egy táptalajra, és azt látta, hogy a csepp helyén nem nőnek a baktériumok, mert a könny tartalmaz valamit, ami feloldja a baktériumokat, ez lett a lizozim. Ez azóta tankönyvi adat, de ennek nagy gyakorlati jelentősége nem lett. Gyógyszert ebből nem nagyon lehet csinálni. A következő nagyobb jelentőségű felismerés, a közismert, ez a 28-as, amikor is ugye a táp talajába penészgomba került, és a penész körül nem nőttek ki a baktériumok, kórokozó baktériumok. Na most... ez egyáltalán nem volt új dolog akkor, tehát nem vele történt meg először, hogy befertőződött a táptalaja, és azt, hogy a baktériumok, mikroorganizmusok egymás növekedését gátolják, azt már körülbelül 50 évvel korábban Pasteur is tudta. Ebbe az volt az újdonság, ahogyan felismerte a dolog jelentőségét. Egyrészt a gomba termel valamit, a gomba itt van a környezetünkbe, a levegőbe is ott van, tehát nagyon toxikus nem lehet. A baktérium szaporodást gátló anyag pedig most ott van a táptalajba, onnan ki lehetne nyerni, és nagy eséllyel be lehetne adni embernek. Na most az akkori technikákkal ez 42-re sikerült, akkor történt az első penicillin kezelés, átütő sikerrel, és ennek a jelentősége túlmutat magán a penicillinén. A penicillineket a mai napig használjuk, ma már több tucatnyit, de... ezzel kezdetét vette az úgynevezett antibiotikum aranykor. 40-es évektől 70-es évekig, egy 3 évtized, és ekkor annyi antibiotikum került be a terápiába, ami azóta se. Másrészt ez az éra a kutatói figyelmet a természetes források, a mikroorganizmusok felé irányította. Egészen kalandos a curare története. Eredetileg egy dél-amerikai nyílméreg, ezzel vadásztak, tehát ők a növényi kivonatot, ez a curare, injekciószerűen alkalmazzák az állatnak, ami után az állat elpusztul, és a szer teljesen biztonságos, mert utána ugye az indiánok elfogyasztják az állatot, de perosz, szájon át már nem veszélyes, nem fog hatni. Hogy működik a szer? Az első farmakológiai leírást egy Fontana nevű anatómus végezte, ő azt mutatta ki, hogy a vázi zomzat fog bénulni, tehát azért pusztul el az állat, mert nem tud mozogni. A jelenség növénytani részével foglalkozott a korszak egyik legnagyobb természettudósa, Alexander von Humboldt, ő leírta a preparálás pontos módját, a forrásnövényeket. Hamarosan kiderült az is, hogy nem is annyira halálos ez a méreg, ha a hatása alatt, a bénultság alatt gondoskodunk az állat lélegeztetéséről. Akkor egy pár óráig nem tud mozogni az állat, utána felébred, és nincs maradandó tünete. Ez olyan értékesnek tűnt, hogy még a pontos mechanizmus tisztázása előtt, 1850-ben megtörtént az első orvosi alkalmazás. Ha a curare úgy hat, hogy elernyeszti az izmokat, akkor mikor lesz ő terápiás értékű? Strichnin mérgezésben, amikor is egy nagyon merev, görcsös állapot áll elő, ami akár a beteg saját csontját is eltörheti. A végső hatásmechanizmust pedig Claude Bernard tisztázta az akkori meglehetősen primitív eszközökkel, olyan zseniális kísérleteket végzett, ami után tőle számítjuk a modern kísérletes farmakológiát. Ő azt mutatta ki béka kísérletekkel, hogy a curare nem fog károsodást okozni sem az izomzatban, sem az azt ellátó idegekben, viszont a két elem közötti kommunikációt fogja bénítani, tehát az idegből felszabaduló transzmitter nem fogja elérni a hatás helyét, a receptort, mert azt a curare elfoglalja. Jóval később sikerült kimutatni magukat a hatáshordozó molekulákat. A kondrodendron fajból izolálták a tubokurarint, a strichnosfajból a toxiferint, és ránézésre ez a két molekula nagyon-nagyon eltérő, ugyanakkor ugyanazt a hatást hordozza. Talán nehéz felismerni, hogy mi lehet bennük a közös. A közös az, hogy mind a kettő tartalmaz két pozitív töltésű nitrogént, nagyjából azonos távolságra, körülbelül 1 nanométerre, és ha valóban ez kell a hatáshoz, akkor ezt a két nitrogént rá lehet vinni másféle hordozóra is. Rá lehet vinni szteroidvázra, vagy izokinolin elemek közé is lehet vinni. Ezek mind-mind használt és biztonságosabb, jobb hatású izomrelaxánsok. És végül a véralvadásgátlók egy hatástani csoportban 3 alapvető felfedezés történt. És ezek között vannak nagyon is véletlenszerűnek tűnők. Az első az orvosi piócához kötődik, 1800-as évek végén ismerték fel azt, hogy a pióca azért tud vért szívni, mert van a nyálában egy véralvadásgátló anyag, amit talán ki lehetne használni terápiásan. Készült ugyan egy száraz kivonat, elnevezték hirudinnak pár évvel később, de ipari méretű gyártásról szó se lehetett. Ez egy peptid természetű anyag, amit a pióca nyálmirigyéből kell kivonni. Ennek esélye nem volt arra, hogy gyógyszer legyen belőle. Nem véletlen az, hogy a felismeréshez képest 100 évet kellett várni, míg megjelenik a rekombináns mikrobiológiai úton nyert hirudin, amit a mai napig használunk akkor, ha minden más véralvadásgátló ellenjavalt, kontraindikált. A következő csoport egy 16-ban történt felfedezéssel indul. Jay McLean akkor másodéves orvoshallgató volt, ma azt mondanánk, hogy egy nagyon sikeres TDK-s, aki kutyamájból próbált kivonni véralvadást fokozó anyagokat, ehelyett talált egy véralvadás gátlót, ez volt a heparin. Ennek a jelentőségét már inkább a téma vezetője ismerte fel, de felismerték, és azonnal elkezdtek egyre-egyre tisztább változatokat előállítani, és az ipari méretű előállítást pedig sertés belsőségekből, gyakorlatilag vágóhídi melléktermékből oldották meg. A mai napig ez lenne a heparin forrása. 37-ben jelent meg ez a terápiában. Ezen túlmutató jelentőséget pedig az adja, hogy a heparinból ma 3, de egyes számítások szerint 4 generációnyi hatóanyag nőtte ki magát. Minden egyes generációba több hatóanyag tartozik, tehát ez mai napig nélkülözhetetlen. És végül a peroszájon át adható antikoagulánsok felfedezése egy állati járványból, egy marha járványból indul, ez Amerikába és Kanadában történt a 20-as években, amikor is az történt, hogy az állatok spontán vérzést kaptak és véres tejet adtak. Sheffield egy állatorvos volt, aki felismerte, hogy egyrészt az állat megmenthető egészséges állatból származó vér átömlesztésével, másrészt az állat jobban van, ha elveszik tőle a takarmányt, ez penészes, erjedt takarmány volt, ettől kapták az állatok. A jelenség pontos biokémiai magyarázatát egy wisconsini biokémikus professzor Carl Link végezte el. 34-ben kezdett el foglalkozni a problémával, és mai mércével is igen szép teljesítmény az, hogy 41-re feltárta a jelenséget. A növényben ott van a kumarin, ő hatástalan. A penészes erjedés során lesz belőle dikumarol, ez pedig az állatban gátolja a véralvadási faktorok szintézisét. Egy ilyen hatású vegyületre szükség lehet a humán terápiában is, trombózis veszélyben. 41-ben a dikumarolt bevezették a terápiába, majd pedig lenne egy újabb 7 év elteltével, szintén neki sikerült optimalizálni a szerkezetet, és eljutott a varfarinig, ami egy sokkal sikeresebb molekula volt, megbízhatóbb volt, ő egészen napjainkig a terápiában van, most kezd kiszorulni. Mostanra tudtak olyan véralvadásgátlókat tervezni, amelyek hatékonyságban, biztonságban utolérik ezt a varfarint. Én úgy gondolom, hogy Szegeden Szentgyörgyi Albert gondolata az közismert, tehát ezzel nem is gondoltam, hogy újat mutatok bárkinek, de ennél tisztább formában úgy gondolom, senki nem fogalmazta meg a kutatás, és ideértve a gyógyszerkutatás lényegét. Azt mondta, hogy nézd, amit mindenki láthat, és gondold, amit még nem gondol senki sem. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Gyémánt Richárd, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusa tartja meg a határon túli magyarság demográfiai sajátosságai, különös tekintettel a népszámlálási adatokra című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!